Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre Baka András, közölte a kormány fő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, személyesen tájékoztattuk dr. Baka Andrást a Tisza frakció döntéséről, és egyben felkértük, hogy fogadja el a köztársasági elnöki pozíciót. A felkérést a Nemzet iránti szolgálatból elfogadta, és készen áll a magyar nemzet egységért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni, írta a miniszterelnök. Az ellenzéki pártok elutasítják a volt főbírót. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon a Tisza többség leendő bábjának nevezte Baka Andrást. Az ellenzéki politikus azt írta, a Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A leendő köztársasági elnök Baka András perben és haragban állt az előző kormánnyal, írta Rétvári Bence. Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője szerint Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai alkalmatlanná teszik az államfői tisztségre. Az országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. A Tisza frakciónak Baka András hivatalos jelölését hétfő 10 óráig kell benyújtania. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselő kétharmadának szavazatával. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép majd hivatalba. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. Javaslatcsomagot juttatott el Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A 14 pontos dokumentum egyebek mellett 35 perces tanórákat javasol, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A közlemény szerint a cél az, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az első pontban rugalmas napkezdést javasolnak, az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel vagy mozgásos tevékenységgel. A második pont foglalkozik azzal, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosítani összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Mint írták, kívánatos lenne, hogy észszerű módon korlátoznák az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét, és az is, hogy a mindennapos testnevelést élményszerűen szervezzék meg, áll a dokumentumban. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, melyet 2027. június végéig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak, a leggyakoribb krónikus betegségek, a COPD, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. A finanszírozás úgy alakítják át, hogy az jobban tükrözze a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy csökkentik a felesleges háziorvosi adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak, és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást.
Az időjárásról.
Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy záporzivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével beszélgetünk. Szó lesz a nehézségekről.
Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami szolgáltatók.
És arról is beszélgetünk majd, hogy mitől más, mitől több egy egyházi kórház egy állami intézménynél.
A betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk.
Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyébként a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az egyházi kórházak nem voltak privilegizált helyzetben, sőt az államiakhoz képest az egyháziak hátrányosabb helyzetben voltak az elmúlt időszakban, mondja Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, aki egyben a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatója is. Hogy miért látja mindezt így, azt hamarosan megtudhatják a következő interjúból. Szó lesz majd arról is, hogy az új egészségügyi minisztériummal túl vannak az első tárgyalásokon. Velkei György elmondja majd az első benyomásait is az új kormánnyal való tárgyalásokról. Mai vendégünk tehát Velkei György, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöke, a Betesda főigazgatója.
Miért vállalta el az Egyházi Kórházak Egyesülésének vezetői elnöki pozícióját? Annyi feladata van szerintem a hétköznapokban, meg gondolom a hétvégén is, szóval, hogy ez bizonyára személyesen is fontosnak láthatta ezt, hogy ezt elvállalja, de mi volt ennek az oka?
Igen, ez egy nagyon sokrétű választ tudok csak erre adni. A legegyszerűbb része az, hogy valóban ebben a kérdésben nagyon motivált vagyok, és nagyon fontosnak tartom az egyházi kórházak ügyét és képviseletét. Ennél kicsit jobban kibontva, az egyházi kórházak a rendszerváltás után indultak útjukra, addig egy kórház volt, egy kis kórház, a holokauszt túlélőkre, a Mazsihi Szeretett Kórháza volt tulajdonképpen fenntartva, és ők egy szép munkát végeztek a háborútól egy nagyon limitált ágyszámmal és keretrendszerben végig a rendszerváltásig, és utána a Betesda, majd az Irgalmas Kórház, a Szent Ferenc Kórház, ezek katolikus szerzetesrendi kórházak csatlakozott ehhez a keretrendszerhez, és az elmúlt években még a Kisvárdai Kórház vált görögkatolikus kórházzá, illetve most már két éve a Török Bálinti Kórházat vette át a Református Egyház Református Pulmonológiai Centrum néven, és hetedik kórházként a Máltai Szeretett Szolgálatnak a pomázi, elsősorban addiktológiai és pszichiátriai kérdésekkel foglalkozó szakkórháza került ebbe a rendszerbe. Ezek a kórházak nagyon szép munkát végeznek, nagyon elkötelezetten, nyilván nagyon sokrétű profil rendszerben, de a helyük a magyar egészségügyben nagyon sokszor bizonytalan és nagyon sokszor nem pontosan és jól meghatározott. Igyekszünk egy holisztikus szemléletű és közben nagyon modern és a technológiát, innovációkat felhasználó, kicsit úgy mondanám alternatív kórházrendszert felépíteni, aminek az egyik vezérhajója a Betesda, mindenképpen ezt látni kell a legsokrétűbb kapacitások egyikével, mi rendelkezünk a gyerekellátás csak nem egészét lefedjük, de a többi kórház is nagyon speciális profilrendszerekkel bír, és majdnem mindent el tud végezni együtt ez a kórházrendszer, és az állami nagy kórházi tömb kialakulása mellett nagyon sokszor észleljük, hogy háttérbe vagy figyelmet, nem elég figyelmet kapva működünk. Tulajdonképpen most az országban 3 kórházrendszer működik, az állami kórházrendszer, ez a kis egyházi kórházrendszer, és az egyetemi centrumok, klinikai központoknak a nagy volumenű, de összességében 4 intézménybe magába foglaló kórházrendszere, és ezek közötti harmónia, miközben mindenki közellátást végez biztosítási alapon, az nagyon sokszor megakadozik. És tulajdonképpen én a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy az egészségügyi szervezésbe, az országos struktúrákba, minisztériumba, országos kórházi főigazgatóságban, a tiszti főorvosi rendszerbe, illetve a finanszírozónál, a biztosítónál, a NEAC-nál, ami most már lassan OFP válik újra, tudjam jól képviselni ezeket a szervezeteket, ezeket a kórházakat, hogy megfelelő pozíciót, megfelelő figyelmet kapjunk, és megfelelő támogatásokhoz jussunk. Mind a mellett persze ennek a kórházrendszernek a társadalmi megjelenítése és az egésznek a belső harmóniájának a fokozása, együttműködéseknek a javítása is nagyon fontos feladat. Ez engem motivál, a Kórházszövetség elnöki tisztjeim után 2 ciklusban voltam elnök, most elnök helyettes vagyok, jól megismertem az egészségügyi igazgatást állami szinten, nyilván a személyes kapcsolatrendszereim is kialakultak, a szakmai társaságokban is sokszor voltam vezető, és a Betesda irányítása mellett, ahol nagyon sok segítséget kapok a munkatársaimtól, úgy érzem, hogy ezt a közfeladatot, ezt a szervezési feladatot el kellett vállalnom. Hát körülbelül így tudom összefoglalni a motivációt és a helyzetet.
Oké, ez egyben szerintem ki is jelöli a következő percek témáit, ezeket fogjuk még egy kicsit kibontani. Említettem most itt az állammal és a különböző állami egészségügyi szereplőkkel való kapcsolattartást. Mi változott az elmúlt hónapokban, mióta egyrészt van egészségügyi minisztérium a Magyarországnak, tárgyalt-e már az új egészségügyi miniszterrel, és hogy látja, hogy hogyan sikerül majd képviselni ebben az új struktúrában az egyházi kórházak ügyét, feladatát, lehetőségeit?
Néhány hónapja van új kormányunk, és egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy különösen az egészségügyben ez nagyon jelentős átszervezést igényel, hiszen az egészségügy a belügyminisztérium államtitkárságaként működött az elmúlt években, és most egy önálló minisztériumi struktúrát és ehhez apparátust és új módszertanokat kell kidolgoznia az egészségügyi minisztériumnak. Rengeteg szakértőre van ehhez szükségük, csapatépítés is folyik, tehát jelen pillanatban talán a legfontosabb feladatuk, ami le is foglalja a vezetőknek a legtöbb energiáját ennek a minisztériumi struktúrának és a működésnek az összerakása. Mellette az országos kórházi főigazgatóságban és most már mondhatom a nevet, de még nem így hívják OEF-ben, a biztosítóban is, és a tiszti főorvosi hivatalban is új vezetők, újfajta gondolkodás és struktúra és működés kialakítás van. Tehát ennek az idejét éljük. Én minden fajsúlyos vezetővel, miniszter úrral, államtitkár úrral, aki a kórházakért is felelős, illetve a kórházi főigazgatóval, illetve az OEP nem legfelsőbb, de közvetlen utána levő vezetőjével is már egyeztettem, van akivel többször is, vagy folyamatosan, és a Betesda ügyét is, és az egyházi kórházat ügyét is, de a gyerekellátás és a magyar kórházrendszer ügyét is minduntalan szóba hozom. Tehát a kapcsolatok kialakultak. Azt látom, hogy a szakmai finom munka, a valódi kérdésekre való válaszadások, stratégiaalkotás ideje várhatóan ősszel jön el, de a kontaktok megvannak, és a problémákat már minden egy fontosabb szereplő felé tudtam jelezni, és a elképzeléseink is ilyen értelemben már bizonyos szintekig, illetve hát magas szintig, de bizonyos mélységekig megfogalmazhatóvá váltak.
Érzem a diplomatikus válaszát, de azért ide még egy kérdést fölteszek, hogy a szándékot azt ki lehet-e olvasni ezekből az első beszélgetésekből, tehát hogy az egyházi kórházak helyzete az változik-e pozitív, negatív irányban, vagy csak a struktúra változik, vagy milyen reményei vannak, hogy bizonyos, például az, amit első problémaként azonosított a beszélgetés elején, hogy nem mindig sikerül jól kapcsolatban lenni az állami és az egyetemi kórházakkal, vagy bizonyos ügyek elakadnak, valahogy erre utalt, ezekben lehet-e változás most az első benyomásai alapján?
Azt tudom mondani, hogy nagyon jól esett az, hogy például az országos kórházi főigazgató úr Tóth Árpád, aki Norvégiából jött haza, éppen az elmúlt napokban tartott egy nagy főigazgatói értekezletet, ahova meghívott bennünket is. Az elmúlt években ilyen nem volt. Tehát az országos kórházi főigazgató csak az állami kórházak vezetőivel tárgyalt. Voltak korábban periódusok, amikor sikerült azt elérni, hogy egy képviselőnk jelen lehessen ezeken a kórházigazgatói megbeszélésen. Most mindannyian ott ülhettünk, és én ott hozzá is szóltam nyilván, és az egyházi kórházak ügyét szóba hoztam, és kértem a segítségüket, hogy itt folyamatos párbeszéd lehessen, és erre nagyon nyitottnak találtam őt is, és a helyettesét, Szondizitát is, akivel egyébként azt lehet mondani, hogy szinte hetente tudunk egyeztetni. Tehát ez a fajta nyitottság, ez egy nagyon fontos intézmény számunkra, mert az ellátás szervezés jelentős elemei a kórházi főigazgatóságnál vannak, megvannak. Miniszter úr is érdeklődő volt, illetve államtitkár úr is az ügyben. Az ő fókuszuk jelen pillanatban nem itt van, de miniszter úr nyilván a egész kultúrájából adódóan Hegedű Zsolt miniszter úr figyelemmel kíséri az egyházi szolgáltatókat, különösen a közel van a szíve, és ezt jelezte is nekem a református szolgáltatókhoz is. Tehát optimista vagyok ebből a szempontból, de nekünk nagyon fontos folyamatosan úgy tudnám mondani, hogy jelen lenni, mert olyan sok gond van az állami ellátókkal és az egész rendszerrel, hogy a figyelmet ez le tudja kötni, nekünk mindig meg kell jelennünk, és be kell mutatnunk a mi világunkat, mert különben ismerjük ezt a működésmódot, hogy úgy el tudunk felejtődni, 7 kis relatíve a rendszerhez képest kisebb méretű kórháza, a 90 állami kórház mellett, meg a 4 nagy egyetemi klinika mellett mindenképpen a 3. pozícióba kerül, és ez időnként jelent valóban egyfajta figyelemhiányt. Ezt én igyekszem mindenképpen aktivitásommal és a kórházigazgató barátaim, társaim is a jelenlétükkel tulajdonképpen ellensúlyozni. Ezt tudom így indításként mondani, de van még egy nagyon fontos elem az, hogy olyan szélesebb kontextusban is érdemes látni ezt a kérdést, hogy az oktatásban, szociális ellátásban az egyházi jelenlét sokkal nagyobb arányú, mint az egészségügyben. Ezeken a területeken, az oktatási és szociális területen nagy százalékokban vannak egyházi intézmények, akiknek egy jól kialakult hivatali egyeztetési folyamatrendszere van. Az egészségügyben a sokkal kisebb százalékos arány mellett ez az egyeztetési rendszer, de mondhatom, akár a finanszírozási elvek sem olyan egyértelműen letisztultak. Azt látom, hogy megint csak a figyelem ezért az egyházi jellegű politikai vezetésben, tehát a politikának az egyházügyekkel foglalkozó vezetésében is sokkal inkább az oktatásra és a szociális ellátásra fókuszál, ezért nekünk ott is fajsúlyosan jelen kell lennünk, hogy az egészségügy is megkapja a szükséges figyelmet. Úgyhogy mi így látjuk magunkat, hogy a legfontosabb, hogy a problémáink eljussanak a döntéshozókhoz, én ezen fogok dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz, a nyitottságot látom.
Oké, akkor még a probléma térképről egy utolsó gondolatot, itt a szereplők méretéről beszéltünk, meg a kommunikációról, de mik azok a néhány probléma még az egyházi kórházak szempontjából figyelve a hazai egészségügyet, amin jó lenne valamilyen módosítást, fejlesztést, szemléletváltást elérni, és ezen feltételezem, hogy próbál majd dolgozni a következő időszakban.
Igen, mondhatok ebben sokféle kérdést, így inkább csak leltárszerűen finanszírozási kérdések nagyon súlyosak, nagyon fontosak. Állami szolgáltatóknál az elmúlt években létrejött egy központi back office, egy központi olyan háttérintézmény, ami a szolgáltatásaiknak a jelentős részét menedzselte, itt a műszaktól kezdve az informatikán át, a takarításon keresztül a beszerzéseket egy központi ellátás végezte. Ebből az egyházi kórházak kimaradtak, ennek nagy előnye volt, mert szabadabban tudtunk működni, ugyanakkor jelentős forrásokhoz jutottak így indirekt módon az állami kórházak, amit nálunk valamilyen szinten kompenzáltak, de messze nem az értékén. Tehát ebből adódóan a kórházaink finanszírozási helyzete bizonytalanná vált. Nagyon sok mindent az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint fenntartó az állami kórházaknak, ezen túl is adott Viszmájor keretektől elkezdve központi beruházásokat és támogatásokat. Az egyházi fenntartók ezt nem tudják forrás hiányában biztosítani rendszerszerűen, tehát egy ilyen fenntartói finanszírozási keret is hiányzik a mi rendszerünkből, amire szintén kaptunk egy kompenzációt, ami már értékét vesztette az elmúlt évtizedben. Ez a kompenzáció a 2010-es évek elején még értékálló volt, mostanra kevés. Ez is azt jelenti, hogy az amortizációpótlásunk és műszerbeszerzésünk forrás hiányos. Nincsenek meg erre a garantált források. Következő nagy téma a betegutak kérdései. Mi is benne vagyunk a közellátási rendszerben, ugyanúgy a területekről nagyon sokféle beteget kapunk, és ezek a betegek első, úgy mondanám, hogy első szervezési elemként ezeknek a betegeknek az útjai az állami kórházakhoz kerülnek, a figyelem oda irányul a megbeszéléseken, ahogy mondtam, ők voltak jelen, és ez hátrányt jelent nekünk bizonyos betegek mozgásában, a területről érkező betegeknek az irányításában. Ezeket a kérdéseket is nagyon világosan napirendre kell vennünk. Még egy finanszírozási elem, hogy az állami kórházak egymás között a finanszírozási kereteiket át tudják csoportosítani, ezért nem esnek limitált helyzetűvé, hogyha nagyobb teljesítményt végeznek, az is finanszírozott marad. Nálunk mindenkinek külön, vagy egy-két kórháznak esetleg közös, de sokkal kisebb kórház számot bíró fenntartóink vannak, és ezért ilyen átcsoportos átcsítási lehetőségünk nincs, ami például a Bethesda esetében is azt jelenti, hogy az elvégzett munkánknak egy igen tetemes részét nem kapjuk meg az ezért járó finanszírozást, mert a volumen korlátjainkon, a teljesítmény limiteinken felül vannak, nagyon keresett a kórházunk. Ilyen problémával nem küzdenek az állami kórházak. Ez is egy nagyon súlyos helyzet, amit meg kell érteni a döntéshozóknak. Vannak olyan szabályzók, amik pillanatnyilag adminisztratív szabályzók, amik miatt ebben nem tudtunk előrelépni. Szóval van probléma jócskán, nem beszélve arról, hogy a különböző személyi kérdésekben is más elbírálás alá esünk. Ezekben vannak megint pozitív és negatív elemek, bizonyos értelemben szabadabb jogkörei vannak az igazgatóinknak ebben a rendszerben, mint az állami rendszerben, de ott garantáltabb személyi biztonságot tudnak. Most itt a munkáltatói kérdésekről beszélek, a munkatársaknak adni. Úgyhogy hát ilyen kérdések sokasága vetődik fel, amit képviselnünk kell.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatójával. Maradjanak velünk!
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk. Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le ittben, a szavakon túl és a falakon innen. Minden kincsem, mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet vele más, te egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk. Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le ittben, a szavakon túl és a falakon innen. Nekem kék a szívem.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar vállalkozások összefogása több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei megtakarítást ért el, köszönhetően olyan intézkedésnek, mint a klímahasználat csökkentése, közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet által indított vállalkozói összefogáshoz a kánikulában néhány nap alatt csak nem 350 vállalkozás csatlakozott az ország több mint 200 településéről. Az érintettek 95%-a vállalt konkrét csúcsidei 17 és 22 óra közötti fogyasztás csökkentést, és átlagosan a fogyasztásuk mintegy 1/5-ével mérsékelték a felhasználást. A leggyakoribb a klímahasználat csökkentése volt, melyet a résztvevők csak nem 59%-a alkalmazott, még minden harmadik vállalkozás a teljes áramtalanítást is vállalta a munkaidőn kívül. A program eredményei túlmutatnak a vészhelyzet időszakán. A csatlakozó vállalkozások negyede már jelezte, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket a krízis lezárása után is fenntartja. A nyáron bevezetett megoldások így hosszabb távon is beépülhetnek a vállalkozások mindennapi működésébe, áll a közleményben. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A szaktárca a kormány Facebook oldalán közölte, az új rendszer célja, hogy az állami földek hasznosítása átláthatóbb, kiszámíthatóbb legyen, és jobban igazodjon a valós gazdálkodói, illetve piaci viszonyokhoz. A jövőben a földhasználók kiválasztása előre meghirdetett, nyilvános szempontrendszer alapján történik, így mindenki számára egyértelmű lesz, hogy mi alapján születnek a döntések. A korábbi évektől eltérően lehetőség nyílik a törvényi minimumnál magasabb összegű használati díj megajánlására, mely az elbírálás során előnyt jelenthet. Az új egységes szempontrendszer kiemelten támogatja az állattartókat, a fiatal gazdákat és a Vizet a tájba program résztvevőit, közölték. A közvetlen agrártámogatások egy részét minden korábbinál hamarabb kifizetik, az utalások már augusztus közepétől megkezdődnek, mondta Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárca vezető tájékoztatása szerint az első előrehozott kifizetéseket a Magyar Államkincstár augusztus 4-én indítja el, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előreggel. Elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás utalása is elindul. Ennek köszönhetően mintegy 106 milliárd forint jut el a gazdálkodókhoz hetekkel korábban, mint a korábbi években, mondta Bóna Szabolcs miniszter. 4 alkalomból álló koncert sorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. A honlapján. Augusztus 10-én, hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az estek különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, mely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt, írták a Filharmónia Magyarország közleményében.
Az időjárásról.
Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében északnyugaton egy-egy zápor zivatar kialakulhat. Többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban hétfőn 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Oda fel hozzá.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Velkei Györggyel, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökével, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatójával. Műsorunk második felében most leginkább arról beszélgetünk vele, hogy az egyházi kórházak mitől mások, mitől többek, mint az állami kórházak, milyen szemlélettel fordulnak az ott dolgozók a náluk gyógyulókhoz. Vendégünk tehát Velkei György.
Most bennem az merül föl ezek után, hogy az elmúlt években egyébként hogyan tudták működtetni akkor akár anyagi értelemben az egyházi kórházakat, mennyire volt ez nagy kihívás?
Rengeteg küzdelemmel, és akkor is kerestük állandóan a kontaktokat. Azt lehet mondani, hogy valóban nagyon sokszor a túlélésért küzdöttünk. Most is ebben a helyzetben vagyunk, de szeretnénk ebben a rendszer elvűséget fokozni, hogy a rendszerben valóban egyenrangú félként legyünk jelen minden tekintetben. Igen, szóval ez egy nem egyszerű dolog volt. Nagyon sokszor hallhattuk az elmúlt időszakban, hogy az egyházi intézmények privilegizáltak lettek volna. Hát én nem ismerem az oktatásügy és a szociális ellátásnak a részleteit, de azt biztosan tudom mondani, hogy az egészségügyben az egyházi szolgáltatók nem voltak privilegizáltak, hanem az elmondott okokból hátrányosabb helyzetben voltak, mint az állami vagy az egyetemi szolgáltatók. Egyébként az egyetemekkel sok szempontból hasonló a problémánk, és nagyon sokszor közösen tudtunk ezekben a kérdésekben megjelenni és az érdekeinket képviselni, mert ők is a nagy állami rendszernek alapítványi fenntartású intézményekként egy kicsit a külső területén voltak.
És akkor a beszélgetés végére még a szemléletről szeretnék egy kicsit beszélni. Ez inkább lehet, hogy filozófikusabb jellegű, vagy elméletibb jellegű, de szeretném, ha ezt is kibontanánk. Erről is beszélt az első néhány percben, amiért volt fontos önnek, hogy elvállalja az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnöki feladatait is, hogy utalt rá, hogy más szemlélettel vannak, holisztikus szemlélettel, és talán mondhatom így, hogy többlet szemlélettel vannak akár a betegek iránt, a gyógyítás iránt. Hogyan jelenik meg a hétköznapokban ez ön szerint az egyházi kórházakban?
Beszéltem 7 egyházi kórházról, valóban ennyien vagyunk, de még amikor erről beszélek, szeretném ehhez hozzátenni, hogy sok olyan egyházi egészségügyi szolgáltató van még az országban, nagyon sokféle felekezetnek a fenntartása alatt, akik nem kórházként, de egészségügyi szolgáltatóként működnek, mert ehhez a szemlélethez ők is nagyon jelentősen hozzájárulnak. Ezek sokszor pszichiátriai, addiktológiai betegekkel, de korai fejlesztéstől kezdve nagyon sok mindennel foglalkoznak, az evangélikus egyház, református egyház, katolikus egyháza, pünkösdi egyház és más egyházak, kisebb egészségügyi járóbeteg vagy krónikus fekvőbeteg szolgáltatói, ők is kapcsolódnak a mi szövetségünkbe, tehát az ő érdekeiket is képviseljük. Így együtt ez a komplex rendszer a 7 kórházzal és a sok-sok kis szolgáltatóval igyekszik a gyógyításnak bizonyos értelemben a klasszikus emberi és spirituális dimenzióit is tudatosan megjeleníteni. Lesz most ősszel egy közös nagy konferenciánk, amire szeretnénk nagyon sok mindenkit meghívni. Ez egyébként éppen a Református Zsinatnak a épületében lesz november elején, és szeretnénk megmutatni ezt az ellátórendszert a sajtónak, illetve a döntéshozóknak és a egyház tagjainak és az egész társadalomnak. Az ennek a konferenciának a jeligéje, hogy holisztikus gyógyítás innovatív szemlélettel. A holisztikus gyógyítás alatt azt értjük, hogy mi minden a betegnek minden szükséglete mellett jelen szeretnénk lenni. A betegeket közösségben látjuk, elsősorban a családi közösségben, a családra, a betegnek a lelki gondozására, az oktatására, főleg gyerekkorban, szociális ellátására, az abban levő segítségre és a spirituális igényeire is fókuszálni szeretnénk. Nyilvánvaló, hogy az életnek egy krízise a kórházi kezelés, különösen súlyosabb vagy krónikus esetben, és ilyenkor a létkérdés az mindenkiben előjön, a betegben és a családtagjaiban is. Olyan munkatársi közösségeket építünk fel, ahol nagy szerepe van ezeknek a társszakmáknak, a lelkészektől kezdve az oktatóknak, szociális munkásoknak, mentálhigiénés segítőknek, és nyilván az egésznek az alapját a professzionális egészségügyi munka, a kiváló orvosi munka és ápolói munka és felszereltség, és az innovatív szemlélet, az újra való nyitottság, a modern terápiáknak az alkalmazása adja. Ezt a kettősséget szeretnénk bemutatni és megjeleníteni a világban. Nagyon nagy erre a fogékonyság, látjuk a Bethesda esetében is, de a többi kórháznál is, hogy az emberek felismerik ezt a szemléletet, és szívesen jönnek hozzánk, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. A kórházaink különböző ideje vannak ilyen egyházi kötelékben, vannak új kórházak, ahol ez a fajta gondolkozás kialakulóban van, és vannak a most már több évtizede egyházi kórházként működő intézményeink, akik bizonyos értelemben mintaadóak tudnak lenni, de rengeteg fejlődésre szorulunk mi is. Mindennapos feladatunk és munkánk az, hogy ezt az egész emberre fókuszáló gyógyítást minél inkább valósággá tegyük, és mellette fejlődjünk új profilokkal, innovatívan, ne legyünk ilyen szempontból sem hátrányban, hanem az orvostudománynak az élmezőnyében haladjunk. Hát ez a mi ideánk, ezen dolgozunk, és azt tudom mondani, hogy sok sikerünk van, sok pozitív visszajelzésünk, egy sok szempontból azért még különböző állapotú kórházrendszerben ezt a minőséget igyekszünk felépíteni.
És mennyire vannak ehhez a 7 intézményben, meg a kisebbeknél, szolgáltatóknál munkatársak, akik ezt a szemléletet magukénak vallják, és hagy hozzak, ön is beszélt már itt párhuzamokról, mondjuk az oktatásból, hagy hozzak ide párhuzamot, azért nem akarok senkit megbántani, de bizonyára találkozhattunk olyan helyzetekkel, amikor mondjuk az egyház átvette egy iskolát más fenntartótól, maradtak a munkatársak, vagy egy részük, akiknek nem feltétlen volt fontos az a szemlélet, amivel az új intézmény indult. A kórházakban ez hogyan van? Aki ott dolgozik, annak az magáévá teszi ezt a szemléletet, amiről ön most beszél, találnak elég ilyen szemléletű munkatársak?
Nagyon különböző állapotban vagyunk, de alapvetően ez a cél mindenhol megfogalmazódik, és úton vagyunk ennek az ehhez vezető irányba. Azt tudom mondani, hogy ha a Bethesdára gondolok, akkor nekem nagyon-nagyon sok pozitív képen van a saját munkatársaimról. Mi 900 körüli munkatársal dolgozunk a Bethesdába, és ennek a legnagyobb része az nagyon tudatosan résztvevője, társa és elkötelezett munkatársa ennek a szemléletnek. Úgy mondanám, hogy a nagyobbik része, és nyilván vannak olyanok, akik szeretik ezt a közeget, de nem hitvalló keresztényként, vagy akár inkább csak munkahelyként gondolnak a Bethesdára, de nagyon átütőnek látom én a magunk kórházában ezt a szemléletet, és a többi kórházban is különböző helyzetben vagyunk, de a cél az mindenhol világos. Vannak még olyan kórházak, ahol nagyon-nagyon jó érzéssel látom azt, hogy ez a fajta akarás és az ezen az úton való haladás nagyon markáns. És vannak olyanok, akik néhány éve indultak, és inkább célként és egy-egy kisebb csoportnak a katalizáló hatásaként jelenik még meg ez a fajta gondolkodás, ami egyébként az állami rendszertől sem idegen, de ott nem erre fókuszálnak, ott inkább azt látom, hogy kisebb munkahelyi közösségekben, csoportokban, illetve leginkább egyénekben jelenik meg ez az igény erre a gyógyítási kultúrára.
És lehet, hogy gyakorló igazgatóként, meg vezetőként nehéz ezt a kérdést most megítélnie, de remélem nem így lesz. Ha a betegek szempontjából tekintünk rá az egyházi kórházakra, akkor ön szerint egy beteg, akit nem érdekel a finanszírozás a hétköznapokban, lehet, hogy elolvassa az újságba, ha szembe jön, de amúgy nem ezzel kell, nem ezzel fekszik, meg az intézményvezetés, meg és a többi, hanem az ő problémája, vagy a gyerekének a problémája van ott, hogy szeretné, hogy meggyógyuljon. Ő mit tapasztal mindebből a szemléletbeli különbségből ön szerint, ha belép egy kórházba, és valahogy úgy képzelem el ezt a kérdést, hogyha nem látná a feliratot, csak a vele való, meg a gyerekével való kapcsolatot, akkor kiderülne számára, hogy egy egyházi kórházban van ön szerint, hogy kiderül-e?
Igen, én azt hiszem, hogy ezt rendszerszerűen az emberek nem ismerik, ezért is tartjuk fontosnak, hogy megjelenjünk minél inkább, és ezt a őszi rendezvényünket is ilyen értelemben egy jelentős kommunikációs lépésnek tekintjük, hogy ez egy alternatív kórház rendszerként megjelenjen, tehát legyen erre, fordítódjon erre egy figyelem, hogy én választhatok nagyon sok betegségben egyházi intézményt is, ahol ez a szemlélet tudatosan megjelenik. Hogy jelen pillanatban ez mennyire átütő, mennyire tűnik fel a kérdés valakinek, hogy itt máshogy szóltak hozzám, más attitűdöket találtam, erre nagyon nehéz választ adni, nincs ilyen kutatásunk, a Bethesdánál még jobban van, de az egész rendszerben egyenlőre nincsen, ami erre pontos választ adna. Én nagyon sok mindenkitől hallok pozitív visszajelzést a kórház rendszerünkről, akár a budai Szent Ferenc kórház, vagy a kisvárdai kórház vonatkozásában, vagy a mazsihi szeretett kórház vonatkozásában. Én magam is nagyon sok beteget irányítok, például ezekbe az intézményekbe, rokonságból, munkatársi körből, ismerősöktől, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok erről a szemléletről és a munkájukról, tehát én azt látom, hogy azért ez valóság, és megérinti a betegeket és hozzátartozókat az a szemlélet, ami ebben a rendszerben zajlik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Velkei Györgyöt, az Egyházi Kórházak Egyesülésének elnökét, a Református Betesda Gyermekkórház főigazgatóját hallották.
Szikrácor, puha mámor dönt a nyári alkony árnyaira, zene csendül lábdobban, a gond most távol van, mintha egy dallam venne könnyű szárnyra. Stázba hív, testem mozdul már megint, egy csillag látom rám tekint, a vágy égetve rám kacsint, hisz nekem a és kegyelem mozdulattal írott líra, belehal a szív is néha, hagyom magam mégis újra, hisz nekem a tánc az jutalom, átölel a nyugalom, elhiszem, hogy minden rendben, nem kínoz a fájdalom, táncolok még újra fel. Szabadabban lélegzem, lágy dallam él bennem, lábamban ritmus lüktet, nincs megállás. Így de jó, az emlékképe átható, mint hűs boríze bódító, majd újra tánc.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. És nem csak száraz, én nem. Halványzöld szakállat rajzolt a tóra, kislány koromban te gondoltad volna, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél? ez a hely.